Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégeim a stúdióban továbbra is dr. Vesztergom Dóra szülész, nőgyógyász, meddőségi specialista, valamint dr. Takács Tamás andrológus, urológus, szakorvos, a Felelősen Magadért Egyesület szakértője, akikkel a Hello Termékenység Tudatosság program kapcsán is beszélgetünk ma. És ami nekem eszembe jutott, beszéltünk a biológiai óráról, az, hogy ez ketyeg, nagyon fontos, ha túl későn fordulunk szakemberhez, akkor lehet, hogy a várt gyermekáldás elmarad. De hogyan lehet reálisan beszélni a biológiai óráról anélkül, hogy nyomást gyakorolnánk, vagy gyakorolnátok a fiatalokra? Szoktatok ezen gondolkodni?
Én azt gondolom, hogy ez borzasztóan nehéz, hogy ne sérsünk egyrészt senkit, és ne nyomjuk, vagy ne legyen az érzet, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki 20 évesen vállaljon gyermeket. Tehát ez teljesen természetes, hogy a fiataloknak a prioritás listáján ott van az, hogy diplomát szeretné.
Karriert szeretne építeni, világot látni.
Így van, ez teljesen normális. Ugyanakkor, ami másik nagy probléma az, hogy manapság nem stabil a párkapcsolatok. Tehát van a legnagyobb probléma egyébként a gyermekvállalás hátterében, hogy nincsenek párkapcsolatok, vagy nem megbízhatók, nem jók, és ezt nem tartjuk fent.
Tehát itt kifejezetten a fiatalokra gondolsz? Tehát Z-generáció?
Igen, tehát hogy azt látjuk a kutatásokból, hogyha megvan a megfelelő pár, akkor az olyan biztonságot ad a párkapcsolatban, hogy akkor tervezik a jövőt. És manapság ezt nagyon kis számban látjuk azt, hogy 30 éves kor előtt 20 évesek
elköteleződnek,
így van. És én nem vagyok szociológus, tehát ebben nem, abszolút ez nem a mi terepünk. Én, úgy említettem, mi több kutatást csináltunk ebben a témában.
Meg hát a napi tapasztalatok, bocsánat, hogy közbeszólok, de ez nagyon fontos, hogy ti nap mint nap találkoztok ezzel a kérdéssel.
Hát igen, bár azért általában akkor találkozunk ezzel a kérdéssel, amikor ez a gond már fennáll. Tehát a napi gyakorlatunk az mindenképpen inkább ez. Szerintem a nyomasztás elkerülésére leginkább a tényleg a teljesen objektív tájékoztatás lenne a megoldás abban az életkorban, amikor ők ezt a döntést aztán meg tudják hozni, hogy erre akarnak-e figyelni, vagy sem. Tehát nyilván nem szabad elvárásként támasztani senki elé, hogy milyen életkorban és hogyan vállaljon gyermeket. De hogy ezt a döntést tudatosan és informáltan tudja meghozni, az viszont fontos, hogy eljussanak hozzá azok az információk, amik ez alapján ő tud dönteni, és jól tud dönteni.
Tehát szerintem a titok az, hogy őszinték legyünk velük, és akkor így tudnak majd később, amit a Tamás mondott, tudatosan tervezni, hogy ez az információjuk meglegyen, és aztán, ahogy alakul az életük, akkor úgy belesúvasztják projektként ezt a gyermekvállalást is.
És hogyha már a stresszről beszéltünk, akkor a lelki eredetű meddőségről is ejtsünk szót, hogy nagyon sokszor a félelem, vagy bármilyen, nem tudom, talán akár generációs szorongás is okozhatja azt, hogy lesz-e vagy nem lesz valakinek gyereke.
Hogyha tényleg az evidenciákra, vagy az evidenciáknál maradunk, amit a szakirodalomból tudunk, az az, hogy önmagában nincs olyan, hogy a stressz, vagy az meddőséget okoz. Éppen fordítva van, tehát hogyha valaki meddőséggel küzd, és ugye erre nincs megoldás, és ezek sokszor évek, tehát ez egy krónikusan visszatérő probléma, és ebből az állapotból nem tud kikerülni. Tehát pontosan ez az állapot, ami aztán stresszt okoz, és aztán ez egy ördögi kör, mert utána aztán a kezelését, az rontja egy ilyen krónikus stressz, tehát rosszabb lesz a compliance, vagy esetleg nem figyelő úgy oda a diétára, vagy alapvetően nem követi az utasításokat, és gyakorlatilag ez egy ördögi kör. Tehát önmagában nem tudjuk, nem lehet azt mondani, hogy egy stressz az meddőséget okoz, de maga a meddőség problémája a stresszt okoz, ami aztán rontja az eredményességet, bármifajta kezelést csinálunk.
Ez férfiaknak is igaz lehet az összefüggés, de sokkal kevesebbet tudunk. Ugye a stressz mérés eleve nem egy könnyű feladat, de azért vannak ilyen sztadik, amik ugye azt mutatják, hogy nagyon jelentős hormonális eltérést okozó stressz szinteknek azért lehet közel a férfiak nemzőképesek csökkenéséhez, de az, hogy kizárólag stressz okoz a meddőséget férfiakban, erről nem, ezt a jelenséget mi sem ismerjük, de nem szabad elfelejteni, hogy a szexuális életet azt viszont elég jelentősen tudja rontani a krónikus stressz, és ugye azért a gyermekvállásnak ez egy elég elengedhetetlen érthetetlen része. Nyilván az orvosi kezelése kapcsán már kevésbé, de hogy egyáltalán oda kelljen fordulni, vagy el kell ide jutni, abban viszont van egyértelmű szerepe, és ezt viszont látjuk azért a mindennapokban is, hogy gondolom, hogy ne is van így, hogy a munkahelyváltás után egyszer csak megoldódnak a gondjaik. Ez nyilván nem azért van, mert valami testi elváltozás volt a háttérben. Szóval ilyen,
nem valamilyen nyomás.
Valamilyen van, de azért férfeknek ez nagyon nehéz objektivizálni.
Csak szerintem ezért fontos azt megnézni, hogy mit tudunk ebben tenni, mert hogy tudjuk, a stressz, egy krónikus stressz az rontja a compliance, tehát aki meddőséggel küzd, ott fel kell mérni, hogy ők hogyan, meg a párkapcsolatban hogyan tudnak megbirkózni ezzel a problémával. És hogyha ez nem megy, és nekik ez egy fokozott stressz jelent, akkor mindenképpen fontos, hogy keressenek segítséget. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos a mentális segítségkeresés, adott esetben olyan pszichológus vagy pszichiáter, aki ezeket a problémákat, aztán a párkapcsolati problémákat tudja oldani, kezelni, mert ezáltal aztán jobb lesz hatékonyabb lesz az ő orvosi meddőségi kezelés.
Biztosan sokan fordulnak olyan kérdéssel hozzátok, hogy azonnal mit tehetek? Mit tehetek azért, hogy azonnal eredmény legyen? Tehát mindent minél hamarabb akarunk a mai világban, és gondolom ilyen kérdések felmerülnek a rendeléseiteken is.
Fel, persze, de azért erre elég ritkán van olyan válasz, hogy ezt és akkor minden azonnal megoldani.
Persze, tehát, hogy említetted Dóra pszichológust, az egy hosszabb folyamat.
Gyakorlatilag az összes kezelésünk egy picit hosszabb folyamat. Andrógiai vonalról ugye azt szoktuk mondani, hogy egy spermiumnak a teljes életciklus az kb. 3 hónap. Tehát, hogyha mi valamilyen kezelésbe fogunk, és ennek az eredményességét szeretnénk látni, akkor az 3 havi ellenőrzéssel tudjuk érdemben felmérni, hogy vajon mennyi változást tudtunk elérni. Egy lelki oldal feldolgozása vagy megoldása meg ennél sokszor még nyilván hosszabb időbe is telhet, illetve az egyéb betegségek, endokrinológia, stb. Kezelés is biztos, hogy nem azonnali megoldást fog jelenteni. Szóval nagyon ritka, hogy ez
azonnali megoldás. De ez fontos is kimondani, én azt gondolom, mert hogy...
Igen, így van.
De ezért fontos az, hogy beszéljünk a kockázatokról, illetve a lehetőségekről, hogy mire oda jut a pár, hogy gyermeket szeretnének, akkor már ezeket a problémákat megoldják. Tehát, hogyha túlsúly esetén azt rendezik, vagy egy cikluszavar a hölgynél, akkor az addigra rendezik. Tehát ez nem lesz egyik pillanatról a másikra, és ezt meg kell érteniük. De abban viszont tudunk már most tanácsot adni, hogy mik azok a mindennapi szokások, amiken ha változtatnak, vagy az életmóduk beáll, akkor jelentősen javíthatják az ő reproduktív egészségüket. Tehát az, hogy jó eséllyel lehet gyermekük. Ilyen például az alvás, a stresszkezelés, a testmozgás, ugye a megfelelő táplálkozás. Tehát ezek azok a tényezők, amit a párok önmaguk már egyébként fiatal koruk óta, de még akár gyermekkorukban is el tudnak kezdeni azért, hogy később jó esélye családuk lehessen. Ilyen például egy gyermekkori elhízás, azt tudjuk, nagyon érdekes vizsgálat volt nemrégiben, ami világot látott, hogy azok a gyermekek, akik 10-12 éves korukban elhíznak, a termékenységük az gyakorlatilag nagy mértékben romlik felnőtt korban. Tehát, ha így nézzük, akkor a szüleink is tehetnek értünk azért, hogy nekünk jó legyen a reproduktív egészségünk.
Tamás, ha már felelősen magadért, akkor mire hívnád fel a figyelmet?
Hát néhány olyan szokásra, amivel én a saját tapasztalatom szerint ugye a fiataloknak az életmódi kérdései azok talán az utóbbi évtizedekben, mintha kicsit romló tendenciát mutatnának, annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy a meglévő nagy információ halmazzal, ami elvileg ők is rendelkeznek, ezek a káros szokásoknak a csökkenéséhez vezet, de nem ezt látjuk a gyakorlatban. Ugye elég sok ilyen szociológiai felmérés mutatja azt, hogy mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás, mind a kábítószer használat, az kicsit terjedőben van a középiskolás generációban, és erről keveset beszélünk, hogy ennek ilyen szempontból is elég komoly hatása van, vagy lehet. Viszonylag keveset beszélünk ugye a szokásoknak a későbbi meddőséget fokozó kockázatairól, egy nemi betegségek, bizonyos nemi betegségek terjedéséről, amivel kapcsolatban egyébként elég rossz statisztikákkal rendelkezünk, és romló statisztikákkal rendelkezünk hazánkban is, és valahogy ennek a meddőségre vonatkozó hatásáról mégis kevés szó esik. Valamint én ide sorolnám férfiak, fiatal fiúk szempontjából a szteroid használatot, ami ugye nagyon sokszor ugye a testedzésnek a velejárója manapság, és ezt egyre többször hallom én is a rendeléseken. Tehát az ember azt gondolná, hogy ez
fiúk
hogy igen, tehát az ember azt gondolná, hogy ez egy csökkenő tendenciát fog mutatni, de napjainkban nem így van. Legalábbis az én tapasztalatom semmiképp sem ez, és ugye arról szintén nagyon kevés szó esik, hogy ez drasztikusan ronthatja a nemzőképességet. Rövid távon mindenképpen fogja is, de hosszú távon is nagyon negatívan befolyásolhatja a nemzőgépességet.
Gondolom, ugyanez a nőknél is igaz példa, hogyha a dohányzásról beszélünk. Említettem korábban, hogy van egy tesztkérdés sorotok, Hello termékenység tudatosság kapcsán, és ott felmerül az a kérdés, hogy hány százalékkal csökken a várandóság esélye, ha a nő dohányzik. Itt van egy 20, 40 és 60 százalék. Nem is gondolnák a nők, hogy itt a jó válasz, ami a rossz hír, hogy 60 százalékkal csökkenhet. Dóra, mennyire gyakran kell még ma is lebeszélned a hölgyeket a dohányzásról?
Egyébként érdekes a Tamás, amit most elmondott a fiúkkal kapcsolatban, ezen gondolkoztam, hogy a nők esetében is így van-e. Szerintem a nők sokkal inkább tudatosabbak. Uh-huh. Valóban. Tehát aki szeretne, valószínűleg aki szeretne azért, mert aki az szeretne gyermeket, az olyan szinten uh-huh. motivált, hogy mindent megtesz azért. És én azt gondolom, hogy a nők esetében ez már átment, hogy a dohányzás az nagyon rossz. Bár azért mindenki megtalálja, vagy próbálja megtalálni a kiskaput, hogy de az e-cigi az más, és de nem más, az ugyanolyan rossz. Tehát arra
meg
is most
nem lehet
adatok.
Tudni, hogy pontos később milyen kockázatokkal jár.
Hát és azt is tudjuk, hogyha csak amire már van információ, például az, hogy a petesejtek számát azt nagyon komolyan csökkenti, tehát az a nő, aki dohányzik, az hamarabb lesz menopauzában, mint az, aki pedig nem dohányzott. Meg hát rengeteg egészségkárosító hatása van. De most érünk vissza erre, hogy egyébként a rendelőben mennyien vannak, nem olyan sokan, mert szerintem ők melletezik a cigit, nálunk egy elvétve egy-kettő hölgy van, aki dohányzik, és hát mi mindig mondom neki, hogy igen, de egyrészt segítenénk a terhesés, másrészt, hogyha abba hagyná, másrészt ugye a terhesség alatt amúgy sem lehet, mert az pedig a nagyon jelentős hatása van arra, hogy kis magzata lesz, nem nő megfelelően a magzat, tehát magzatkárosító hatása van a dohányzásnak ugyancsak. Én bízom benne, hogy ez így, ha erre a sok információ hatására ez fejlődik, és szerintem itt talán a nők ebben jobbak.
Jobbak, de azért meg kell védjük a férfiakat is egy kicsit, mert azért
ezért is ülsz majd.
Nem olyan ritkaság azért, hogy ennek a helyzetnek a hatására a férfiak is felvágynak a dohányzásra, kicsit kisebb arányban, mint a hölgyek, de ugye itt az lenne a cél, hogy ne ebbe a helyzetbe derüljön ez ki, hanem hogy egy tudatos családtervezéssel, vagy egy tudatos életmód, vagy nemzőgépesség megőrzési folyamatban, és vagy soha ne dohányozzon valaki, rá se szokjon, de hogyha korai felnőtt korában ezt megteszi, akkor minél hamarabb le tudjon erről szokni.
De az fontos elmondani, hogy azért a vizsgálatokban az látszik, hogy a Tamás is mondta, hogy a spermiumoknak van egy ilyen három havi élete, életciklusa. Igen. Tehát, hogyha abba adják a dohányzást, akkor alapvetően az a káros anyag, ami azokban a hímival sejtekben felhamozódik, az kiürül.
Egy részük kiürül. Igen.
Egy részük. Igen, és a nők esetében ugyanez van. Tehát ott is vannak alvó tüszők, és itt is vannak a petesejtnek egy három havi körforgása, és jelentős javulást látunk az abbahagyás után 3 hónappal.
Tehát azért 3-6 hónapot
de
kell magának
adni. Nem azt mondom, hogy azért addig dohányozzon. De...
Semmiképp.
Túlzott sportolás, ez is elhangzott Tamás kapcsán, hogy a férfiaknál ez előfordul, a nőknél mit okoz?
Ja, a férfiaknál, és szerintem egy picit mondd el azt, hogy mi az a szteroid, mert hogy az más. A nők nem használnak szteroidokat testépítésre, van, aki ritkán, de szerintem a férfiaknál fontos elmondani, hogy ez mi az
itt
pontosan.
Itt az anabolikus szteroidokra gondoltam elsősorban, ugye, amiket köznyelven teljesítményfokozóként vagy dopingszerként emlegetünk, és ezeknek vannak olyan változatai, amik előszeretettel használtak, ugye a testépítő körökben.
Tehát ha lemegy
én erre
férfi
gondoltam.
A terembe, akkor ott ezzel
tehát
gyakrabban
hormontartalmok is uh-huh. még beszerezhetőek, így van, amik ugye a tesztoszteronnak különböző egyébként a biológiai mintákban nem előforduló bizonyos módosított változatai bizonyos hatásait felerősítik, a biológiai tesztoszteronnak bizonyos hatásokat pedig elnyomnak, és ebből egy nagyon kedvezőtlen kombináció jön ki hosszú távon. Tehát én ezekre gondoltam elsősorban.
Tehát akkor a mérsékelt, megfelelő mennyiségű sport az viszont akkor segíthet, és egy egészségesebb
az
felkészülést
egyetemben
eredményezhet. Ezt azért érdemes kimondani, mert hogy ez mindig segít.
A mozgás az rendkívül fontos, ugye az anyagcsere szempontjából. Az anyagcsere az, amiről sokat hallunk, hogy inzulinrezisztencia, ugye romlik most ez a tendencia, hiszen, vagy romlófélben van, hiszen nem jó az az étel, amit megeszünk, a sok ultrafeldolgozott étel nagyon gyorsan felszívódik, emelik a vércukorszintet, és ez mind negatív hatással van a reprodukcióra. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az anyagcsere, és az anyagcserét úgy tudjuk stabilizálni, hogy izmot építünk, tehát az az egészséges, hogyha valakinek van izma, mert ez egy nagyon komoly anyagcsereszerv, ugye az veszi fel a cukrot, és stabilizálja a vércukorszintet, és a rendszeres testmozgás az okoz vérbőséget, minden mentálisan is sokkal jobb hatása lesz, szexuális életre is mindenre is pozitív hatása van, tehát így sok ponton, de összességében abszolút támogatja a termékenységet.
Beszéltünk tudatosságról, beszéltünk termékenységről, illetve arról, amit Dóra a legelején, a beszélgetésünk elején említett, hogy megháromszorozódott a meddőséggel orvoshoz forduló hölgyek aránya. Tamás, te ezt hogyan tapasztalod a férfiak esetében?
Hát, ugye, amit globálisan el tudom mondani, hogy amióta spermavizsgálat abban a mikroszkopos formában létezik, amilyenhez nagyon hasonló, ugye ma is a spermavizsgálat alapját képezi. Ezek ugye a 30-as, 40-es évektől állnak ilyen adatok rendelkezésre. Ez alapján azt látjuk, hogy a fejlődő országokban az átlagos hémival sejtszáma a férfiaknak az körülbelül a harmadára zuhant vissza, tehát ilyen 140 millió környéki értékről, ilyen 40 millió környékére.
Hát ez egy nagyon drasztikus csökkenés.
Ez egy drasztikus csökkenés, hogyha még ez nem egészen 100 éves időtartamot figyelembe véve is. Hogy a nemző képesség is ennyit csökkent, ez már egy inkább szakmai vita tárgya, de ez biztos, hogy nem egy pozitív változás látunk ebben a dologban, és hogy ez elsősorban a fejlett országban figyelhető meg, amiről azt gondoljuk ma, hogy ennek elsősorban környezeti ártalmak a felelősei, mégpedig a fiú magzatoknak a fejlődése során kialakuló hormonzavarok, az anyai hormonzavarok kapcsán alakulnak ki ezek az eltérések, és csak nagyon kis százalékban található a háttérben genetikai probléma.
Milyen környezeti ártalmakról beszélünk itt?
Hát olyan anyagokról beszélünk elsősorban, amiknek van endokrin vagy hormonrendszert érintő hatása, és ezt az édesanyákat éri abban az időszakban, amikor a terhesség első harmadában a fiúmagzatok heréje kifejlődik és kialakul. Ugye a herének a fejlődése az genetikailag meghatározott, de nagyon szoros hormonális kontroll alatt áll. És hogyha ez a szoros hormonális kontroll felborul, és nem megfelelő arányban vannak jelen ugye androgén típusú, meg ösztrogén típusú hormonok, akkor a heréknek a fejlődése az ebben a szakaszban kisiklik. És ez gyakorlatilag később nem pótolható, hogy az összes olyan sejt, ami a herét alkotja, ezeknek hibás, hogy akár teljesen megszűnő funkciójukat látjuk.
Hát és magzati korról beszélünk, amire nem is gondolnánk.
Így van, így van. És ugye sokszor ennek más látható jele nincs is. Csak akkor derül erre fény, amikor a gyermekvállalási nehezítettsége szembesülnek a férfiak.
Egy 30,
de ezért
30
vannak olyan
részénességek
is, ami már a születéskor megmutatkozik, és utalhat arra, hogy itt bizony ilyen hiba történt, ilyenek, hogyha a heréknek a leszállása zavart szenved. Ez egy nagyon fontos figyelmeztető jel, illetve bizonyos útcsőfejlődési rendellenességek. Úgyhogy ha termékenység tudatosságról beszélünk, akkor itt bejön a gyerekgyógyászati vonal is, meg a gyereksebészeti vonal is, tehát akiknél fiú magzatoknál ilyen jeleket látunk, ott fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy ez bizony a jövőben járhat nemzőképességi problémával, és ott érdemes sokkal hamarabb kivizsgálni és tudatosan megőrizni, amit lehet.
Most együtt ültök itt a stúdióban. Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy mondjátok, erősítsétek meg, vagy cáfoljátok, hogy együtt gondolkodik szülész, nőgyógyász és mondjuk urológus, andrológus, és közösen tesz. Mennyire gyakran keresi egymást a két szakterület, vagy ajánlja egymást a két szakterület? Mi a tapasztalatotok?
Hát én azt gondolom, hogy egyre gyakrabban, de még mindig bőven nem elégszer. Talán így lehetne legjobban összefoglalni. Tehát, hogy ugye az most már elég nyilvánvaló, hogy a különböző szakterületek közös munkájával lehet a leghatékonyabban segíteni a meddő párokon. Mint ahogy az előbb is volt, ugye erről szó, hogy a táplálkozástudománytól, a sportoláson keresztül, a meddőségi szakemberen át, az andrológusig, a nőgyógyászig, ez mind egyénileg is fontos, párként gondolkozza, és pedig mindig úgy kell, hogy pedig még inkább így van ez. Szerintem van egy ilyen tendencia, hogy ez egyre gyakoribb, de biztos, hogy ideális esetben minden pár esetében meg kéne, hogy történjen.
Dóra, te hogyan tapasztalod, mennyire van együttműködés a különböző szakterületek között? Ti elindítottátok ezt ugye a Felelősen Magadért Egyesület kapcsán, de hogy kell-e még itt a szakembereket is edukálni, vagy esetleg bátorítani?
Én borzasztóan szeretek együtt dolgozni a társ szakmákkal. Egyrészt azért, mert én is tanulok belőle, másrészt, hát én úgy gondolom, hogy így komplex az egész. Tehát, hogy amit mondjuk engem érint, én nagyon szeretem a legjobb szakembereket magam köré gyűjteni, Tamással is együtt dolgozunk. Alapvetően így tudunk egy megfelelő ellátást nyújtani. Most a szakemberképzés az egy picit más. Gyakorlatilag, ugye, ha csak a nőgyógyászatot nézzük, ez egy óriási szakma, tehát ennek van szülészet része, van a menopauza része, van az, tehát meg a hormonok endokrin része, van a meddőség része, van a magzati genetika része, tehát itt gyakorlatilag az orvosok specializálódnak, és egyébként ezért jó, hogy most már nálunk is létrejött egy reproduktív medicina terület, egy olyan szakorvos képzés elindult ezen a területen, ami tényleg kiválasztja azokat az orvosokat, akik ezekből a társszakmákból összeszedik a tudást, és kifejezetten a meddőségre tudnak koncentrálni. Tehát itt pont az a lényeg, hogy igen, a képzésben találkoznak genetikussal, andrológussal, találkoznak embriológussal, hogy aztán egy olyan tudást kapjanak, ami aztán komprehenzív, és jobban el tudják látni a pacienseket, de azt gondolom, hogy mindig egy érdekes esetet az borzasztó jó társszakmákkal megkonzultálni, mert akkor lesz az úgy tűpontos.
Hát meg nagyon jelentősen növeli a hatékonyságot is, ugye, ami ugye itt az elsődleges szempont, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni ugye hozzáfordul, és még egyszer a pároknak, ami az összes szempont egyszerre való figyelembevételét igényli. Hogyha minél többen és minél hatékonyabban kommunikálunk mi, annál jobban tudunk segíteni, ez egészen biztos.
Beszéltünk ugye olyan tényezőkről, amik terméketlenséget okozhatnak, beszéltünk a tabukról, a félelmekről, illetve arról, hogy hogyan kellene, vagy hogyan lenne jó élnünk ahhoz, hogy az egészségünk szempontjából, mind a jövőnk szempontjából, de mi az az üzenet, amit mindenképpen átadnátok a fiataloknak?
Leginkább azt, hogy tájékozódjanak. Tehát vegyenek részt ilyen programokon, érdekelje őket az egészségüknek a megőrzése, meg a későbbi tudatos családtervezésre való felkészülés. Legyenek meg az információik, és aztán természetesen döntsenek úgy, hogy ezt ők a legjobbnak látják, de megalapozott döntést érdemes hozni, mint ahogy ez az élet más területén is igaz. És egyre több hozzáférhető információ van, tehát leginkább aktivitást javasolnék, illetve egészségüket érintő tanácsoknak a
és bocsánat, ha mondtad, hogy egyre több elérhető információ van, akkor itt még eszembe jut az, hogy nem mindegy, hogy hogyan és honnan informálódunk, és hogy mondjuk akár az interneten mi az, amit elhiszünk, hogyan lehet eligazodni, hogy mi az, amit elhiggyünk, és mi az, amit ne.
Ez egy nehéz kérdés, de azért azt gondolom, hogy hiteles információk általában a szakemberektől származnak. És ugye azért van egy tendencia arra, hogy azért egyre több ilyen hiteles forrásból származó információ kerül tematikus honlapokra, tematikus csatornákra, megfelelő szakemberekkel forgatott podcastekre, tematikus műsorokra, akár ugye a rádióban is. Szóval azt gondolom, ezeknek a hallgatása ez mindenképpen hasznos, és aztán persze a döntés mindig az érintettek ide, de onnan akkor tudnak jó döntést hozni, ha megvan az összes információjuk.
Összefoglalva a mai beszélgetésünket, termékenység tudatosságról van szó, nem az a lényeg, hogy mikor kell vállalni gyereket, hanem arról kell beszélni, hogy a döntés valóban a miénk lehessen, és ezért, ha jól értem, sokat tehetünk mi magunk is, hogy ez a döntés tényleg aztán utána egy jó eredményt hozzon. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hát azt mondtátok, hogy még sok munka van ezen a téren, úgyhogy jó munkát kívánok ehhez.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Dr. Westergom Dóra szülésznőgyógyász meddőségi specialista, valamint Dr. Takács Tamás, andrológus, urológus, szakorvos, mindketten a FEME, vagyis a Felelősen Magadért Egyesület szakértői voltak ma a vendégeink.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.